Szervusz, Mário!
Szia, Dávid!
Folytatjuk a szörnyű epizódunkat!
Igen, de reméljük, hogy még mindig nem a minősége a szörnyű. Folytatjuk a Universal szörnyű univerzumának az ismertetését, a láthatatlan emberről és a farkas emberről fogunk beszélgetni.
Ott a láthatatlan ember. Nem látod? Na, látod.
Na, ahogy mondtad, a következő filmünknek a főszereplője, hát, hogy is mondjam, egy olyan ember, aki vagy ott van, vagy nincs, soha nem lehet tudni, mert hogy ő a láthatatlan ember 1933-ból.
És nekem ez a kedvencem a négy film közül.
Az jó, mert erről akkor te fogsz többet beszélni talán.
Megmondom őszintén, ez volt az, amikor én csak úgy megnéztem, és lényegében semmit nem jegyzeteltem hozzá. Tehát én annyira élveztem az elejétől a végéig.
Én meg amikor újra néztem a filmeket a felkészülés során, akkor ez az egyetlen, amire nem volt már időm, hogy újra nézem. De valószínűleg azért túl tudunk majd lépni ezen a dolgon. Na, a lényeg az, hogy ennek a filmnek az a sztoria, hogy egy havas éjszakán egy tetőtől talpig bebugyolált idegen szobát foglal egy angol faluban, egy fogadóban. A férfi azt követeli, hogy senki se zavarja, később azonban a fogadós az ellenséges viselkedése miatt ki akarja dobni. Amikor egy rendőr el akarja kapni, a férfi leveszi magáról a kötést és a szemüvegét, ekkor derül ki, hogy láthatatlan. A láthatatlan embernek a neve Dr. Jack Griffin, aki vegyész, és egy ismeretlen gyógyszerrel végzett kísérlet sorozat során fedezte fel a láthatatlanság titkát, ám a kísérlet során fokozatosan megőrült. Mennyasszony a kétségbe esetten próbál a nyomára lelni, eközben Griffin önön erejétől megrészegülve gyilkolni kezd, végső cél pedig a világuralom. Egy általa okozott vonatszerencsétlenség után egy hóvihar arra kényszeríti, hogy egy pajtában keressen menedéket, ahol elalszik. Ez alatt a rendőrség körülveszi a pajtát, amit felgyújtanak, emiatt Griffinnek menekülnie kell, ám eközben látható nyomokat hagy a hóban, tehát lábnyomokat. A rendőrök észreveszik és rálőnek, Griffin megsebesül, kórházba kerül, de az életét már nem lehet megmenteni, ott hal meg, és a halála után a teste fokozatosan újra láthatóvá válik.
És magát a színész arcát is azt hiszem itt látjuk először a filmben, a film végén.
És erről lesz egyébként szó, hogy az eredetileg kinézett színész miért nem vállalta a felkérést.
Hát szerintem minden sejtető, hogy miért nem.
Hát azért, mert ugye nem látszódott volna a filmben. És ugye itt akkoriban még erősen hiúsági kérdést csináltak ebből. Már 31-ben felvetődött az ötlete annak, hogy ezt a filmet el kéne készíteni, és a Universal meg is vette egyébként a láthatatlan embernek a megfilmesítési jogait. Ezen kívül Philip Wiley 1931-es a Láthatatlan gyilkos című regényének jogait is megvette. Az volt a cél, hogy a két regénynek a sztoriát valahogy egybe gyúrják, és akkor ebből lesz egy film. Ugye akkoriban divat volt a stúdiók részéről több éves szerződéssel magukhoz láncolni, magukhoz kötni a különböző nagy sztárokat vagy színészeket, és ez így történt Boris Karloffal is, aki aláért egy 5 éves szerződést, ami ugye azt jelentette, hogy ő 5 éven keresztül a Universalnak a filmjében köteles szerepelni, ugye más filmben nem jelenhet meg. 31 végén jelentették be, hogy a Karloffnak a következő filmje ugye láthatatlan ember lesz. Hát viszont ugye már akkor is voltak ezek a napjainkban is idézőjelben divatos, hogy is mondják, kreatív nézetkülönbségek. És az eredetileg kinézett rendező kilépett a produkcióból. A Karloff maradt, mert ugye őt kötötte a szerződése, viszont ott volt egy filmterv, aminek nem volt rendezője, nem volt forgatókönyvírója, meg semmi, csak egy kvázi főszereplője. Viszont a Karloff, amikor megtudta, hogy hát ő nem látszódna a filmben, azt mondta, hogy köszönöm szépen, akkor ő ezt úgy nem. Ez az egyik magyarázat egyébként erre, a másik pedig az, és hát lehet, hogy ez a valószínűbb, hogy az új rendezővel James Whale-el nem jött ki, aki nem marasztalta ezek után Karloffot, hanem inkább keresett egy másik színészt. Így került a képbe Claude Rains, akivel egyébként a rendező még a 20-as években Londonban találkozott, amikor a Rains ott színpadon játszott. A Rains egyébként ingázott New York és London között, tehát ugye színpadi színész volt, de annyira rosszul keresett, hogy komolyan felmerült benne az, hogy ő felhagy ezzel az egésszel. Aztán vett Amerikában valami farmot, és akkor lehet, hogy ott dolgozott volna, de hogy nem színészkedett volna. És hát ugye a Universal sem akart egy tök ismeretlen arcot a főszerepre. A Whale viszont talált egy próbafelvételt, amit Rains egy másik filmhez készített, és ezt megmutatta a Universal fejeseinek, akik ez alapján rábólintottak, hogy akkor a Reigns lehet a főszereplő, akivel ugye készült, ahogy ugye szokás, akkor is, meg azóta is próbafelvételt meg tesztet készíteni, és azt a jelenetet vették fel vele, amikor Griffin eldicsekszik Dr. Kempnek a világuralmi terveivel, és ez a felvétel, ez végül meggyőzte a Universalt, és leszerződtette a Reigns két filmre, ebből a két filmből lett az egyik, a láthatatlan ember. A 33. júniusa és augusztusa között folytak a felvételek, és állítólag a forgatás alatt a Reigns megkérte a rendezőt, hogy rendben van-e az úgy, hogyha egy kicsit érzelmesebb stílusban játszik, meg hogy próbáljon a szemével kifejezni dolgokat, és akkor általában ez egy ilyen anekdota, hogy általában a Vail így válaszolt neki, hogy de hát Claude, öregem, mivel fogod ezt csinálni? Hát nincs arcod. Ismerőse az a név neked, a női főszereplőnek a neve Gloria Stewart. Na, miben láttad őt?
Ő volt a Titanicban az idős néni.
Ő volt, igen. Na, ebben a filmben üde is fiatal volt, és általában Gloria Stewart mesélt a speciális effektekről, hogy ez hogyan készültek, hogy általában tök titokban tartották. Viszont két hónapig tartottak ezek a jelenetek, amíg leforgatták őket. Volt egy amerikai szakújság, vagy folyóirat, az American Cinematographer, amelynek az 1934-es szeptemberi számában részletesen leírták, hogyan készültek a trükkök. Ebben gondoljunk bele egyébként, hogy akkor még azért meglévő trükkök azok is nagyon gyerekcipőben jártak még, tehát mint áttűnések, stop trükk, és pláne az emberek nem is tudtak erről semmit, tehát nem az volt, mint most, hogy egy bármilyen DVD vagy Blu-ray-nek a extrai között ott vannak az így készült anyagok. Az maga volt a Magic.
Igen, Magic. De amit a vásznon láttak, az egy Magic volt, és egyébként itt a láthatatlan embert ezt itt külön ki is emelném, hogy jó, itt ennek a filmnek különleges effektekre volt szüksége, de ezzel együtt ez a film is néz ki a legjobban.
A legösszeszedtebb egyébként sok szempontból. Uh-huh. Rendezés, fényképezés, feszültségteremtés, színészi játék.
Színészi játék.
A Claude Rains az zseniálisat alakított, zárójel, erről mintázta Mark Hamill a rajzfilmes Jokernek a figuráját.
Hát nem véletlenül. Amikor először veszi le a gyolcsot a fejéről, és már csak egy ingét látunk, hogy körbe futkározik, ott maga az a vihogás, az a nevetés.
I'll show you who I am, and what I am! How do you like that, eh?
Viszont ahogy említetted, ugye, hogy leszedi magáról a kötést, és ugye nem látszik alatta az embernek a feje.
De mögötte a szoba, a ruha körülötte, meg ami benne van.
Hát csak a ruha, gyakorlatilag ruha, egy ruha lebeg a levegőben. És ugye ennek a metódusát írták le ebben a magazinban, hogy ez hogy készült. Most nagyon leegyszerűsítve egyébként úgy, hogy egy teljesen fekete anyaggal bevon stúdióban, a falat, a plafon.
Fekete bársony.
Fekete bársony, igen, mert az nem csillan vissza, hanem matszínű. Tehát ilyen fekete bársonyjal borították be a stúdiót, a színészt is. Ugye nyilván azokat a részeit, ahol nem akarták, hogy látszódjon, tehát mitten kezét, arcát, és így vették fel, hogy hát gyakorlatilag, mintha csak a ruha mászkálna. Ezek után még egy-két ilyen optikai eljárással alávetették a felvételeket, hogy össze lehessen utána kopírozni az eredeti felvételekkel, tehát amit a díszletben például többi szereplővel vettek föl, és ugye itt a legnagyobb kihívás azt jelentette, hogy a trükkfelvételek világítása az passzoljon a másik felvételnek a világításával, tehát hogy ne ugorjon le nagyon, vagy lehetőleg semennyire. És nem ugrott le.
Nem ugrott le. Van benne egy rész, hogy a rendőrt, a konstáblert, ahogy akkoriban mondták, meg a fogadós, meg a egy-két kocskon tölteléket körbekerget egy asztal körül, a lebegő kis fehér ing. Itt lényegében egy asztalt megkerülnek a kergetett emberek, meg az is a láthatatlan ember is, Claude Rains, ahogy kergeti őket, és ezt egyébként tökéletesen sikerült összefényelni.
Nyilván leugrik azért valamennyire, tehát főleg mai szemmel nézve.
Leugrik, de akkor 1933-ban ez zseni volt.
Persze, tehát lehet azért látni, hogy a trükkfelvételeknek van egy ilyen sötétebb kontúrja. Uh-huh. Ezt nem 2022-es, hanem 1930-as évekbeli szemmel kell nézni, és akkor valószínűleg ez maga volt a döbbenet, hogy úristen, egy ember, aki ott van, de közben nincs ott.
Igen, és láthatatlan, és itt jön a másik szépsége a filmnek, nekem, tehát, hogy ez a legviccesebb film az összes közül. Humora van. Vegyük csak végig azt, hogy megérkezik a láthatatlan ember, Griffin megérkezik ebbe a hatalmas hóförgetekbe, falu, angol falu kocsmájába, tehát csak kivágódik az ajtó, és ott áll egy csávó hosszú kabátban, bebugyolált fejjel, kalapban, napszemüvegben. Egyébként az, hogy kivágja az ajtót és benéz, az konkrétan nagyon sok filmben, rajzfilmben visszaköszön, a menőségnek továbbja. Na de lényeg az, hogy maguk az emberek, akikkel kapcsolatba kerül ebben a jelenetben. Tehát a Bumfordi kocsmáros,
a kocsmárosnak, meg a felesége közti vissza.
Ami humorforrás.
Egyébként humorforrás. Hogy az asszony mennyire elnyomja a férjét, hogy most akkor menjél föl, és dobd ki a csávót a szobából, mert hogy rendetlenséget csinál meg, mit tudom én, és összeférhetetlen, és dobd ki.
Így van, vagy ott van magának a rendőrnek, ugye, aki az első rendőrnek, aki már akkoriban is a rendőr karikatúrák ne továbbja volt, a borvirágos óra, hatalmas, rendetlen bajusz, és ez a kicsit tompa tekintet. Ez már egy kellő humorforrás, és az is, ami később már nem lesz humorforrás, hanem az elején ugye őt nem hagyják békén, kikel magából, felrobban a Griffin bomba, ledobja a hiszti bombát, láthatatlanná válik, és neki áll úgy viselkedni, mint egy rossz gyerek. Kiabál, csapkod, kergeti az embereket, és akkor jönnek a gyermeki csintevések.
Igen,
tehát
igen.
Leveri valakinek a kalapját.
Meg a tárgyakat mozgatja.
Kiüti a kezéből, fellöki a bicikliével. Tehát, hogy ilyen gyermeki csínyekből jutunk el odáig, hogy két jelenettel később már magyarázza a professzornak, hogy elfoglalja a világot.
Meg hogy kisiklatott egy vonatot, és meghalt 100 ember.
Igen, egyébként ebből a filmes univerzumból ő az, aki a legtöbb embert megölte. Tehát ő egy tömeggyilkos.
Az ő body countja a legmagasabb.
És hogy egyből a humoros izéből jutottunk el odáig, hogy egy csínyből lesz egy tömeggyilkosság. Valahogy ez a kettőség nekem, hogy lényegében még humorosan is indul a film. És egyébként ez, hogy ilyen képileg nagyon jó beállítások, mint ahogy kivágja a kocsmában az ajtót. Véletlenül rányit a kocsmárosni, és az utolsó pillanatban takarja el a száját, hogy ott nincs is semmi.
Okozza a feszültséget a néző számára, hogy ő a cím szerint ő nyilván tudja, hogy hú, itt láthatatlan, de vagy mikor láthatjuk meg azt, hogy ő láthatatlan?
Lényegében itt vannak ezek a feszültségkeltő pillanatok, amiket megszakítanak ilyen egy-egy humorosnak vagy humorosabbnak szánt enyhítő epizódok, és konkrétan ebből a receptből él a Marvel. Ráadásul ez nem forgatókönyvírói húzás, ugyanis a láthatatlan ember szintén egy irodalmi alapból készült, H.G. Wells könyvéből.
Igen, 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 az egyik, amit felhasználtak hozzá.
Nagyon keveset használtak fel a másikból egyébként.
Aztán ott az inkább a hátborzongatóbb részeket. Az alapsztori az más volt.
És ahogy Wells műveiben, ebben is benne van ez a kettőség, ez a humor, angol humor, és maga a borzalom is, amit lényegében egyébként magát a dolgokat nem látod, amiket a láthatatlan ember elkövet.
Hát ez itt is az van, hogy beszélnek róla. Hát most gondoljunk be, hogy 30-as években leforgatni egy olyan
drága jelenetet, hogy
most kisiklat
egy vonatot. Nem erre gondolok, tehát nem kell látnunk, tehát hogy a vonatról se kell tudni, csak a tudat az, hogy két emberrel nem szeretnél egy szobába lenni. Egy láthatatlan emberrel, meg egy gondolatolvasóval. Mert a láthatatlan emberrel nem tudod, hogy mit csinál.
Meg azt se tudod, hogy ott van-e.
Meg azt se tudod, hogy ott van-e. A gondolatolvasó meg hát ugye... az nem tudhatod, mikor olvas az agyadban. És ugye ez a félelem viszont átjön a filmből, hiába gesztikulálja és játsza is túl néha magát a Claude Rains a hangjával, meg az ide-oda mozgó ruhadarabokkal, meg a gyolccsal. A para az, hogy van egy ember, aki képes a láthatatlanságra, bemehet bármilyen ajtón, bármelyik házba, bármit csinálhat, és még meg is őrült.
Ez egy nagyon ősi félelem, meg ilyen lehetőség az emberben, tehát a láthatatlanság, mint képesség, és az ebből fakadó lehetőségek, azok archetípusok, ha úgy tetszik.
Így van, és ugye ez is azon filmek sorát gyarapítja. Tehát, hogy a Frankensteinnel párhuzamban ez a film is egyébként a tudomány felelőtlen felhasználására fókuszál, de itt egy másik aspektusát közelíti meg, ugye a Frankenstein, a Viktor Frankenstein, vagy a filmben a Henry Frankenstein, ő egy teremteni akaró, sikerre éhező tudós, aki nem törődik a saját kísérletének következményével. A láthatatlan emberben Griffin pedig ő eleve nem is akarta a világot elpusztítani. Tehát ő nem volt eredendően gonosz, és ő egy érthető okokból akarta a láthatatlanság szerét feltalálni, csak ő pont, hogy ennek a kísérletnek a következményeként vált gonosszá. Egyébként nekem ez a kedvencem. Tehát, hogy valahogy nekem ez van a leginkább összerakva, most nem csak a trükkökre értem, hanem magára a történetre, a színészekre. Mondom azt, hogy humora van, az nekem az már eleve egy jó pont. Tehát, hogyha valaki ezzel a filmes univerzummal szeretne megismerkedni, akkor az ezzel kezdje, és utána Frankensteinnel. Utána meg már teljesen el van engedve a gyeplő, de én ezt a kettőt tudnám kiemelni belőle, sőt, ez az a film, aminek volt több remake-je is, 2 éve volt talán mozikban a legutolsó, na az egy nagyon jó film lett.
Sőt, egyébként 16-ban terveztek egy filmet a Johnny Deppel.
Tényleg?
Abból nem lett semmi példa.
Kár, azt megnéztem volna.
Érdekes lett volna. Na, a láthatatlan emberből is volt egyébként egy-két folytatás. Ugye meghal a film végén, de hát ugye Hollywoodban senki nem hal meg, ezt meg lehet oldani. Az új filmek azok nem kapcsolódtak egy az egyben az első filmhez, ahogy ugye a Múmi vagy a Frankenstein. 40-ben volt egy láthatatlan ember visszatér, ott a főszereplő a Jack Griffin rokonától kapta meg a láthatatlanná tevő formulát. Aztán 42-ben volt a láthatatlan ügynök, itt Jack Griffin unokája a főszereplő. 44-ben volt a láthatatlan ember bosszúja, és nem volt más. Például Abbott és Costello nem találkozott a láthatatlan emberrel, valószínűleg azért, mert nem látták.
Én magában, én azt mondom, hogy ez a film, ahogy ott egyébként a többi, a Frankenstein mennyasszonya kivételével egyik folytatása ért fel az előzőhöz, a Frankenstein mennyasszonyát is azért szeretem, mert tovább gondolja. Tovább gondolja az általa kitalált regénytől eltérő mitoszt is, sőt, vissza is kanyarodik a regényhez. A láthatatlan ember ugye az 2 regény 90-10%-os arányban készült feldolgozása. Egyik filmnél se, tehát a Frankenstein leszámítva egyik filmnél se éreztem azt, hogy kell ezeknek folytatás. Nem is jók a folytatások annyira. A láthatatlan embernél is azt mondom, hogy ezt nem is csak érdekességképpen, de azért nézzétek meg, de ha belefuttok a 2019-ben mozikba került változatba, azt feltétlenül nézzétek meg, mert nagyon jól tovább viszi. Illetve, bocsánat, a láthatatlan embernek volt egy Paul Verhoeven által rendezett feldolgozása.
Az árnyék nélkül, igen, Kevin Baconnál. Meg volt egyébként egy a Chevy Chase-el is 90-es évek elején.
Igen, semmit a szemnek. Az egyébként ez egy nekem az egy működő film volt, a árnyék nélkül az egy nagyon látványos, nem működő film volt, unalmas, nem tudom, egyszerűen az valahogy nem akart működni.
Nem volt túl jó. Egynek jó, de...
Ennyi, igen, de ami, mondom, 2019, nem tudom ki rendezte, nem tudom ki a főszereplője, ugyanaz a csaj, aki a Szolgálólány mesében játszik.
Elizabeth Moss.
Azt a filmet nézzétek meg.
Befejezésképp még egy ember, aki nem láthatatlan, viszont farkas. És szőrös.
És szőrös.
Van egy kis ugrás időben az előző filmekhez képest, mert ez 41-ben készült, a többi idő meg 30-as években.
Igen, ennek a filmnek sincsen irodalmi előzménye, irodalmi alapja.
Ennek főleg a folklór az alapja, mert ugye nagyon sok nép mitológiájában megjelenik a farkas emberség, vagy az, hogy állattá alakul egy ember. Nyilván ez is egy szimbólum, hogy a mindent legyőző és kitörő lélek, aki elpusztítja, mit tudom én, da-da-da-da-da.
Így van, de azt hiszem ennek a filmnek köszönhetjük egyáltalán az ezüst pisztolygolyó legendáját.
Igen, sok mindent kitaláltak hozzá. Na, ennek a filmnek a tartalma röviden annyi, hogy Larry Talbot visszatér ősei otthonába, hogy eltemesse nemrég elhunyt testvérét, és kibéküljön az apjával. Ez idő alatt beleszeret egy helyi lányba, Gwenbe, aki egy régiségboltban dolgozik, és hogy imponáljon neki, a férfi vásárol egy ezüst farkas fejjel díszített sétapálcát. Aznap este Larry, Gwen és annak barátnője sétálni indul, és egy vándor cigányok által épített táborban kötnek ki. A lánynak a barátnőjét nem sokkal később megtámadja egy rejtélyes fenevad, amit Larry farkasnak vél és agyonveri a botjával, ám ekközben az állat megharapja. Egy cigány jósnő elárulja, hogy ez az állat, ez az ő fia Béla volt. Fun fact, Lugosi Béla játsza. És azt is elmondja, hogy akit megharap egy ilyen farkasember és életben marad, az maga is át fog változni. Larry nem sokára valóban átváltozik és portyázni indul, ám emberként nincsen tudatában az átalakulásának, viszont fokozatosan elkezd gyanakodni, hogy talán ő az a vadállat, amit egyre többen keresnek, hogy végezzenek vele. A következő teliholdas éjszakán könyörög az apjának, hogy fékezze meg, ennek ellenére újra farkasemberré változik, elszabadul és megtámadja Gwent. Az apja viszont időben közbelép, és ezzel a farkasfejes bottal agyonüti a lényt, aki a halála után visszaváltozik emberré, vagyis Larryvé. Ő para. Azt kell, hogy mondjam ez is.
Volt benne para rész, én inkább azt mondom, hogy ebben a filmben a legunalmasabb részek azok voltak, amikor a Lon Chaney Jr. farkasemberként futkározik föl alá. Nem a trükkök miatt, mert egyébként látványos az átalakulása, meg az egész filmnek a látványvilága, a hangulata, ez a gótikus, ködös Anglia, ezt borzasztóan jól visszaadják, nagyon megteremtették az atmoszférát a filmnek. Az a helyzet, hogy a Lon Chaney Jr. által játszott Larry Talbot laposnak tűnhet, de egyébként ebben a színészben a Lon Chaney az sikerült annyira szimpatikussá tenni ezt a karaktert, hogy te nem azért izgulsz, hogy mikor változik farkas emberék itt harap meg, hanem azért izgulsz, hogy csak el tudja vinni randira a csajt. Tehát konkrétan egyébként, hogy kiveszik ezt a farkas motívumot, meg a legendát, meg az ezüstgolyót, meg az ilyeneket, és semmi más nem lesz belőle, mint egy romantikus film ebben a korban, akkor ez egy nagyon jó kis működő film lett volna számomra. Coming out, szeretem a romantikus filmeket. Tehát ez működött volna. A farkas emberes szál...
Nem annyira kidolgozott. Nyilván, tehát oké, tehát rá van húzva, tehát most nyilván ez viszi valamennyire a cselekményt előre, meg a fordulatok, bonyodalmak azok ebből fakadnak. Picit döcög azért. Tehát nincs annyira nagyon kidolgozva.
Pont a farkas ember mi volt, a nincsen nagyon kidolgozva. Nekem nem adja át sosem ezt a... Tehát ez a film nekem nem adta azt, hogy jaj, mivé változtam. Tehát ez nincs meg benne a filmben.
És egyébként az annak is betudható különben, hogy a forgatókönyv első verziójában a farkas ember meg se jelent volna.
Ja igen, eredetileg ugye egy likantrófiás páciensről lett volna szó, aki beképzeli az egészet.
It isn't a wolf. What do you mean? It's a werewolf.
Tehát a sztori is arra ment volna rá, nyitva hagyta volna a kérdés, hogy ez az átalakulás ez valóban megtörténik-e, vagy pedig csak a főszereplő elméjében. De ugye filmről beszélünk, el kell tudni adni a közönségnek, látványosnak kell lennie, ezért a stúdió úgy döntött, hogy igenis legyen átváltozás, és igenis jelenjen meg a farkas ember.
Egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy rossz a film lett volna, ha nincs ebben a farkas ember, sőt, szerintem jobban kiaknázhatták volna a Lon Chaney Jr.-ban leerőlt színészi képességeket, mert van benne egyébként. Tehát mondtam, tehát marha jól játszott a gondtalan angol ficsúr életét a maga hatalmas tervetével, aki kiszúrja a csajt, és így mint egy kamasz gyerek megőrül ért, és akkor elmegy, incsekedik. Tehát olyan romantikus szállat raktak be ebbe a filmbe, szerintem pont eredetileg azért, hogy ellensúlyozza a saját őrült mi volt, tehát ami később ugye valós farkas emberré változik a stúdió hatására, hogy nagyon szembeötlik egymással a filmnek a két vonulata. És ez az egész tudod, miben tetőzik ki? Abban, ahogy megölik a farkas ember. Tehát egy én ilyen banális módon, hogy agyonverik egy sétapálcával, tudom, ezüst fejű sétapálca, de akkor is a nagy farkas embert, amint agyonverik sétapálcával, és ez különösen annak a trükkében, hogy a saját apja veri agyon, ráadásul a film elején szerintem az egy humorforrásnak is felfogható, hogy a Lon Chaney Jr.-t és az apját játszó Claude Rains közötti fizikai ordító különbségek.
Igen, mert ugye Lon Chaney egy nagyon nagy darab pasi volt.
A Claude Rains meg egy alacsony csávó.
Apa fiát játszottak. Ez volt az egyik gyengeje a filmnek egyébként, hogy rohadtul nem tűnik úgy, mintha Claude Rains a Lon Chaney Jr. Apja lenne.
Hát nagyon nem tűnik úgy.
Hanem csak úgy elmondják, hogy apa, fiam, és akkor mi, oké, mi ezt eljátszunk. De nem, ez nem annyira hiteles itt valóban.
Hát abszolút nem hiteles, és akkor tudod, ennek folyamányaként, hogy az egész filmben azt látod, hogy milyen apró termetű az apja a nagy termetű fiához képest, és akkor később ez az apa, aki eddig egyébként semmit nem csinált a filmben, azon kívül, hogy mondott pár mondatot, meg hű, egyszer csak odafut, és egy sétapálcával agyonveri a hatalmas farkas ember. Tehát ennél banálisabb, rosszabb szörnygyilkolást én filmben még nem láttam.
Nagyon egyszerű megoldás.
Nagyon egyszerű, meg tudod, mi gondolom ezzel, hogy ezt másodszor követik el ebben a filmben. Először ugye ott van a...
Amikor a Bélát ölik meg, igen. Ugyanezt történik gyakorlatilag.
Ugyanezt történik. Hát maradjunk annyiban, én nem ez a kedvencem. Viszont vannak benne részek, amiket nagyon szeretek, tehát főleg a Lon Chaney Jr.-nak a karaktere, ahogy eljátsza ezt a csávot, ahogy tényleg szurkolsz neki, hogy sikerül a randira hívni a lányt. És egyébként élő a női karakter is, ahogy incselkednek egymással, ahogy közelednek egymáshoz.
Az egy üde és friss, még mai szemmel nézve is.
Egy élő és működő kapcsolatot látunk, kivirágozni.
Ezt valószínűleg ma ugyanígy csinálnánk meg talán. Ugyanígy a viszony a két szereplő között, ez lehet, hogy hasonló lenne ma is.
Hát ugye ennek a filmnek volt egy újrája 2012-ben, talán a Benicio del Toro játszotta benne a Larry Talbotot, és...
Azt én szeretem azt a filmet, az egy tök jó film szerintem.
Az a film, az egy hatalmas nagy bukás. Az majdnem robodöntötte a stúdiót. Látszik a Benicio del Toron, hogy unja a karakter.
Jaj, dehogy is. Az nagyon jó.
Várjál még, várjál még. És látszik a...
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins ugye játssza az apját. Ő meg látszik, hogy a kis ujjból manírból hozza az egészet, de az a film, az egy guilty pleasure nekem. Én imádom azt a filmet. Mert itt viszont pont a fordítottja van, tehát itt nem tudod elképzelni, hogy a női főszereplő meg a férfi főszereplő között bármi romantikus szál is lenne, viszont abban a pillanatban, ahogy elszabadul a farkasember, beindul a kaszabolás. Itt rekednek a kezek a lábak, és akkor végre megtörténik a csoda, amit én mindig is... Ugye a legtöbb horrorfilmben, amikor a szörny közeledik, hogy úristen, egy szörny el fog szabadulni egy nagyvilágvárosban, mi fog történni, az utolsó pillanatban megállítják, és nem szabadul a nagyvilágvárosban. Hát itt nem. Itt elszabadul Londonban. És imádom azt a jelenetet, hogy megelevenedik előtted az 1800-as évek legutolsó éveinek Londonja a hegyes sapkás Bobikkal, a konstablékkel, a nyomozókkal, a járókelőkkel, és elszabadul benne a farkasember. És még jól is van megcsinálva. Én nagyon szeretem ezt a filmet, és mindenkinek ajánlom, hogy nézze meg, és nem mellesleg ennek a filmnek is van nagyon jó humora. Ugye a 41-es változatnak van egy hatalmas nagy hibája, amit modernizálták a filmet, belerakták, abba az évtizedekbe rakták bele.
Amikor készült?
Igen, a film majdnem hogy a jelenben játszódik. Most maximum egy-két évtizede vissza, de már lényegében a 20. században vagyunk, és ez ennek a gótikus műnek, ez egy klasszikus szörny történet, folklórból építve, nem tesz jót a modern kor.
Sokkal érdekesebb ez a karakter egyébként, amikor tényleg a viktoriánus érában létezik, és hogy akkor milyen eszközökkel próbálják megállítani, meg az akkori embereknek a gondolkodása és a hozzáállása ehhez ez a abszurd és képtelen helyzethez, hogy hát egy szörnyetek garázdálkodik Londonban. Londonban. Egy világbirodalom fővárosában.
Igen, tehát, hogy igen, és azért szeretem ezt a jelenetet, mert ez a filmvilágában azt jelenti, hogy egy mesebeli teremtmény az hirtelen valóságá válik. Tehát nem tűnik el az évek során egy rendőrségi jelentésben, mert ez ott volt. Egyébként a kivágott jelenetek között van egy nagyon szép jelenet, amikor így flangál a farkasember föl alá Londonba. Természetesen ebben a filmben is van egy klasszikus jelenet, hogy fölmászik a épület tetejére, és a telihold előtt ült egy hatalmasat. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt nem paródiának rakták bele, egyébként remekül működik. Na mindegy, hogy ebben a futkározás közben befut egy estére, ahol egy énekesnő tart előadást. És hogy így teljesen, mint egy megszelídült kutya megy oda hozzá, hogy... Tehát így lenyugtatja a tomboló vadállatot, aztán persze áttarapja a torkát ennek is, de hogy...
Nem műkritika valószínűleg.
Műkritika, tehát hogy igen, tehát így jelen esetben úgy vagyok ezzel a 41-es farkasemberrel, hogy a belőle készült remake, ami szintén egy nem jó film, sokkal jobb film, mint az eredetie.
Na akkor még az eredetiről beszéljünk egy nagyon picit. Hogy azért oké, hogy forgatókönyvben, meg a sztoriban, karakterekben nem volt akkora eresztés, viszont trükkökben igen. Zárójel, Lugosi Béla szerette volna megcsípni a főszerepet, de aztán ugye nem ő lett, kapott egy kisebb szerepet. Viszont akkor ugye trükkök, ugye itt is Jack Pierce volt a maszk és sminkmester. Érdekesség egyébként, hogy nem ez volt a Universalnak az első farkasemberes filmje, mert 35-ben volt már egy, de az kevéssé ismert, és egyébként meg is bukott. És Jack Pierce ahhoz a filmhez készített már egy maszkot, de ugye az a film az nem lett túl sikeres, úgyhogy azt a maszkot viszont újrahasznosította, továbbfejlesztette ez a 41-es filmhez. És ugye volt arról szó, hogy az eredeti elképzelés szerint, vagy hát az egyik eredeti elképzelés szerint nem láttuk volna átváltozni a főszereplőt farkassá, vagy hát nem tudtuk volna, hogy most akkor ő az-e vagy nem. És ugye aztán végül mégis a stúdió mellett döntött, hogy legyen átváltozás. Két átváltozás jelenet van a filmben. Egyszer csak a lábait látjuk átváltozni, és azt, amikor meghal, akkor változik vissza. Ma ezt CGI-lal oldanák meg, vagy valami morfolással, stb. Technikával, hát a maga idejében ezt viszont úgy csinálták, hogy jó hosszú órákon keresztül pakolták fel a színészre a masznak a rétegeit, mint a jakszőrt, gumit, nem volt akkor még latex, meg ezek a modern anyagok, mint manapság. És ugye azt csinálták, hogy ugye fokozatosan alakul át a szereplő farkassa, felrakták mondjuk a masznak az első rétegét, beültették, hogy tessék, akkor felvétel, felvették, vissza a sminkszobába, jön a maszk a következő rétege, mennyi vissza forgatni, felvették azt is, vissza a sminkszobába, felrakták a masznak a következő rétegét, újra menjen forgatni. Az átváltozás jelenet a filmben az egy ilyen, nem tudom, pár másodperc talán. A valóságban ezt viszont majdnem egy teljes napon át forgatták.
Szépségért szenvedni kell, hát még a szörnyűségért. De azt nem tudom, hogy voltak ennek a filmnek remake-jei, folytatásai. Megmondom őszintén, hogy a folytatásokért nem nagyon vagyok oda, pláne, hogyha ugyanaz a recept.
Volt néhány egyébként.
Azt hiszem, ez addig ütötték a vasat, amíg lehet. Egyébként itt már észrevehetően csökken a folytatások között eltelt idő. De tudod miért? Mert már akkor kezdett haldokolni a horrorfilm műfaja.
Lehetséges, meg ugye eltopult a nézőknek az ízlése. Tehát annyi ilyet kaptak, hogy hozzászoktak, és muszáj volt mindig valami újat villantani, de hát ugye ötletek hiány maradt a bugyutaság.
Minden műfaj önmagában belül nem tud megújulni, amíg nem jön egy reneszánsz ennek a műfajnak. És a horror műfajnak ettől a 30-astól a 40-es évek közepéig végig tartó időszakában ez volt az első felemelkedés a horror műfajnak, szerintem hozzáteszem. Érdekes kiegészítés, tegnap előtt néztük meg kedves feleségemmel a Hotel Transylvania című animációs filmnek a negyedik részét, és mind a négy résznek hatalmas nagy rajongói vagyunk. Nagyon imádjuk. És ha belegondolsz, ezek a szörnyek, akikről most beszéltünk az első mozis felbukkanásaikról, ezekből mára meseszereplők lettek.
Hát degradálódtak egy picit, igen. Elvesztették az erejüket.
Én inkább úgy mondanám, átmentek más kategóriába, ugyanis a horrornak meg kellett újulnia, és ehhez új szörnyek kellettek neki. Nem is csak a szörnyek, vegyük csak például azt, hogy mi az, ami a horror műfaj ennek az időszakának a hanyatlásával, melyik az a film műfaj, ami beindul. Film noir. Tehát a megdöbbenni, szörnyűködni vágyó közönség hirtelen ott találja magát a füstös magánnyomozói irodákba, a végzett asszonyai mahinációi között.
Akitől félni kell, az nem valami fantasztikus teremtmény, hanem maga az ember.
Ezt a noir jól kiszolgálta, meg a noir át is vezetett minket, tehát átvezette, úgymond kezdtek megszületni a realistább filmek. Tehát jött egy olyan film, már nem tudom, mi volt a címe, emlékszem, hogy a kisrác ellopja a bátyja zseppénzét, és futkározik egész nap New Yorkban, és erről szólt az egész film, és egy hatalmas nagy siker lett. Mert hogy a közönség úgymond nem akart szörnyűködni, és tudod miért nem?
Hát elég szörnyű volt a valóság, második világháború.
Második világháború után, ugye a film noir-t átvezetjük a második világháború utáni érában, és akkor nincs az a Dracula, múmia, farkasember, láthatatlan emberes film, ami versenek kellhetne azzal, amit egy veterán elmesél neked, aki hazatért a koncentrációs táboroknak a felszabadításáról. Tehát ez annak a meseszerű horrorfilmes műfajnak a végét jelentette, átlibentünk a film noir-ba, eljött ebben a realistább filmek műfaja, és itt fordulunk rá, hogy a horrorfilmeknek, hogy azért van még igény horrorfilmekre, és akkor itt jöttek először a pszichológiai thrillerek. Azok a filmek, amiben már nem is látunk szörnyeket, mert innentől kezdve nincs szükség szörnyekre egy jó ideig.
Mert az ember maga a szörny.
Így van. Ennél jobb zárszót én most nem tudnék elmondani.
Akkor viszont szerintem átnéztük a korra jellemző legismertebb filmeket. Érdemes megemlíteni, csak így cím szerint, a Fekete Macska című filmet, ami a Lugosi Bélának és a Boris Karloffnak az első közös filmje volt. Thriller, horror szerűség, sátánista, szekta, elrabol nőt, meg akarják ölni egymást a Lugosi meg a Karloff, stb. Az egy nagyon más jellegű film, úgyhogy azért nem beszélünk róla sokkal többet.
Az lényegében egy thriller. Amit én megemlítenék még ebből az érából, és még maradunk a klasszikus irodalom alapján készült horrorfilmeknél, az a általam említett 33-as Jekyll és Hyde, azt hiszem 33-as. Nincs az a műsoridő, amit ne dicsérnék vele végig. Főleg azután megnéztem a Universalnak ezeket a filmeit, amik egy-két kivételtől összeállít, ez a láthatatlan ember, meg a Frankenstein, de inkább a láthatatlan ember, tehát nem mutat újat se a filmtörténet mesélésének a tekintetében. És akkor jött ez a Jekyll és Hyde, ami alapvetően olyan operatőri megoldásokkal, vágástechnikával szolgál, olyan színészi alakításokat láthatunk benne, Oscar-díjat kapott a főszereplő, olyan olyan emberből szörnyé változó metamorfózisos jelenetet kapunk, ami elképesztő a mai szemmel nézve is, és egyébként egy nagyon bonyolult trükk, de egyébként tök egyszerű a megoldása. Ha valaki szeretne a régi gótikus horrorokkal ismerkedni, és azt mondja, hogy már egy picit, és ha már látta a Hotel Transylvániát, bármelyik részét, akkor inkább ezzel a filmmel kezdje. Ez volt a Szörny Univerzumot bemutató epizódunk második része. Hamarosan találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Szia, Mário!